Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több százezer zarándok vett részt az idei csíksomjói búcsún. A Kis- és a Nagysomjóhegy közötti Nyeregben, a hármas halomoltár előtt az esemény ünnepi szónoka György Alfréd Camillianus szerzetes úgy fogalmazott, az imát nem elmagyarázni, hanem imádkozni kell. A csíksomjói pünkösdi búcsún és szentmisén Sólyog Tamás köztársasági elnök is részt vett. A béke visszatér, ha nem ragadozóként, hanem zarándokként élünk a világban, jelentette ki 14. Leó a pünkösd vasárnapot megelőző virrasztáson a Szent Péter téren, ahol 70 ezeren vettek részt az egy hónapja megválasztott szentatyát ünnepelve. A pápa hangoztatta, hogy a szétszakadt és béke nélküli világban a Szentlélek tanítja meg az embereket, hogy együtt haladjanak. Franciaországba utazik ma Orbán Viktor miniszterelnök, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén. A Fidesz elnöke Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására érkezik a tanácskozásra, és holnap beszédet is mond. Az eseményre a 2024-es európai parlamenti választások egyéves évfordulóján kerül sor. Megerősítette Magyarország adósbesorolását a Fitch Ratings, de jelentősen rontotta a magyar gazdasági növekedés idejévre szóló előrejelzését. A hitelminősítő a decemberi 2,5%-os előrejelzés helyett már csak 0,7%-ot vár. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, a magyar gazdaság biztos alapokon áll, és a Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's korábbi értékeléséhez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot. Leminősítette Ausztriát a Fitch. Az új szuverén osztályzat kilátása stabil. A nemzetközi hitelminősítő mindenek előtt a vártnál sokkal gyengébb osztrák közfinanszírozási és reálgazdasági teljesítménnyel indokolta lépést. A hitelminősítő az idejévre stagnálást, jövőre 1,2%-os növekedést vár az osztrák gazdaságban. Megszűntek a madárinfluenza miatti megfigyelési körzetek, között a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykunszolnok és Pest vármegyét érintő megfigyelési körzet területén május 6-a óta nem állapítottak meg újabb madárinfluenza kitörést. Teljes összegű kártérítést fizet a MÁV csoport a balatoni vonal tegnapi károsultjainak a késések miatt, jelentette be Lázár János közlekedési miniszter. Tegnap egy újabb sorompó hiba miatt Érd és Tárnok között lassult le a közlekedés. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el. A jegyárak felét már tegnap, másik felét pedig kedden a banki szünet után fizetik ki mindazoknak, akik appon vagy interneten vették a jegyüket. A többi utas pedig kedd éjfélig kezdeményezheti, illetve meg is kapja a teljes jegyár visszatérítést bármelyik MÁV csoportos jegypénztárban. A székesfehérvári kórházban belehalt sérüléseibe egy amerikai katona, miután a Veszprém közelében tartott nemzetközi hadgyakorlaton felborult egy amerikai jármű a nullponti lőtéren, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A járműben 5 katona tartózkodott. Egy másikat súlyos, de stabil állapotban jelenleg is kezelnek a veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. A baleset körülményeit a magyar hatóságok és az amerikai hadsereg bűnügyi nyomozó részlege közösen vizsgálja. Kijev visszautasította azt a moszkvai állítást, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét. Korábban Vlagyimir Medinszki, az orosz elnök tanácsadója azt közölte, az ukrán fél váratlanul határozatlan időre elhalasztotta mind a holttestek átvételét, mind a hadifoglyok cseréjét tehát. Tömegbe hajtott egy autós a dél-németországi Passauban, többen megsérültek. 5 embert kellett kórházba szállítani, köztük az autót vezető férfi, 38 éves feleségét és 5 éves lányukat. A hatóságok nem tartják kizártnak, hogy a sofőr szándékosan ütött el embereket. Elképzelhető, hogy a baleset a házastársak kapcsolatával van összefüggésben. A 48 éves sofőrt őrizetbe vették. A legutóbbi jelentések szerint 13 iráni halt meg az idei mekkai zarándoklaton, ahol az elmúlt napokban hőség volt. A vörös félhold rendelőiben, Medinában és Mekkában csak nem 14 ezer alkalommal láttak el iráni zarándokokat. Idén több mint 86 ezer iráni vett részt a mekkai zarándoklaton. A balatoni viharjelzés követésére hívta fel a figyelmet a pünkösdi hétvégén a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium vezetője. Horváth Ákos a Hír Balaton portálnak kiemelte, egy gyors mozgású hidegfront éri el a Balaton térségét, még pünkös vasárnap a déli órákban északnyugati irányból zivatarokat és viharos széllökéseket hozva. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég gomoly felhőkkel, de az érkező hidegfront egyre több felhőt hoz majd nyugatról. A front előterében zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé élénk erős lesz a szél. A csúcshőmérséklet 30-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A tiéd a vége. keserű feledbe, szuszogón temettél haragott kezedbe. A tiéd a kéz is, ami nyúlt a bajba, itat és fürözt téged a tejbe bajba.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai műsorunkban a Pünkösdről és annak főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélgetünk Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel. Ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep? Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünkösd, mi a Szentlélek, és hagy mondjak két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a fogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdésfeltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kellene megfogalmazni.
És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
A Szentlélek ezek szerint szuverén?
mint ahogy Isten is szuverén. Tehát nyilvánvalóan, hogy ha a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
A szuverenitást azért is feszegettem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét?
A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által, tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, az az egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szent Háromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mint hogyha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnénk a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd, amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata is. Lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerése és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten Szent Lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
Ez a mi nagy reménységünk és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt.
Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok Ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán, már majdnem sötétedett, egy fiatal ember bejött a lelkész hivatalba. És nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óra osszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna rendbe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten szent lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni. Mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom, mi az, hogy reménység. Ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten szent lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a szent lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlag ember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az amik vagyunk az Isten szent lelke által, ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És hogyha megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy ő arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálem, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a szent lelket, mint egy szétoszló lágnyelveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünkösd, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten szent lelke biztosítja.
Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindenből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebben benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, hanem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a második világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük, tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szentlélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörben nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, te lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
A pünkösd ünnep történetéről egy kicsit részletesebben meséljen még nekünk. Úgy fogalmazott az előbb, hogy visszajött a pünkösd hétfő mint ünnepnap. Korábban Magyarországon volt már pünkösd hétfő ünnepnap?
Így van. Nyilván, hogy az, hogy mi minősül állami ünnepnek, az egy másik kérdés. Viszont a 18. századig az úgynevezett sátoros ünnepeinket, tehát a három fő ünnepet, a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt több napon keresztül ünnepelték. Az, hogy két napossá vált, ez a 18. századnak a második felétől gyakorlat. Általában még a 16. 17. században, tehát 1500-1600-as években, 1700-as években a karácsony, a húsvét és a pünkösd három napon keresztül megünnepelt ünnep volt, tehát például húsvét vasárnap, húsvét hétfő és húsvét kedje is gyakorlatilag ünnepnek minősült. Ezt aztán munkaszervezési és egyéb ügyeknél fogva elkezdték két napra rövidíteni. Ezeket látjuk ágendás könyvekből, prédikációs könyvekből, hiszen ezekre a napokra vannak ige hirdetések. Onnan jön ez a gyakorlat, hogy a nagy ünnepeket az ószövetségi időben, az ókori időkben általában egy hétig ünnepelték. Hogyha megnézzük a zsidóság gyakorlatát, a páska ünnep, amely ugye a mi húsvétunkkal párhuzamban van, és a kovásztalan kenyerek ünnepe, az tulajdonképpen egy hétig tart. Mindig az első nap, a második nap és az utolsó nap a hangsúlyos. Ennek a gyakorlata megvan nálunk is, csak elkopott. Karácsony napja, december 25-e, egy hétre rá, tehát a 8. napon van kis karácsony napja, amit ma új évnek hívnak. Húsvét esetében húsvét vasárnap, húsvét hétfő, és a fehér vasárnap, amely a húsvét utáni vasárnap, szintén ezt az ősi hagyományt viszi tovább, hogy egy hétig tart az ünnepi időszak, ebből az első két nap hangsúlyos, és általában van egy ismétlő nap az utolsó idő. Mindegyik ünnepünk több napos volt.
Két megjegyzés, az egyik a nagyon ismert karácsonyi gyerekének, aminek szerintem a jelentését már kevesen tudják, de reflektál azzal, amit mondott, hogy a kis karácsony, nagy karácsony, szól az ének. A másik pedig, hogy a karácsony több napos ünneplés, a három napos ünneplés, Erdélyben még megvan, van karácsony harmadnapja.
Így van, sőt, bizonyos területeken még húsvét harmadnapja is előfordulhat bizonyos erdélyi területeken, és csak még egy érdekességet hagy mondjak, hogy az adventet a népnyelven kisböjtnek is hívják. Nagyböjt, kisböjt, nagy karácsony, kiskarácsony, sokszor nem értik, hogy miért kell azt mondani nagyböjt, ez egyszerűen csak az időnek a kiemelése akar lenni, és megvolt a párja a kisböjti idő, ami az advent, a kettő egyébként ünneptörténetek összefügg, hiszen pontosan ugyanazt a szerepet tölti be. Ünnepi ciklusok vannak, fölvezető időszakkal, főünneppel, köztes idővel, egy második megerősítő ponttal és egy levezető időszak. Tehát ez nagyon, nagyon finoman alakult ki a keresztény ünnepkör is.
És akkor a pünkösd történetéről még azt szeretném kérdezni, hogy beszéltünk már arról a beszélgetésben, hogy nem látjuk olyan fényesnek ezt az ünnepet. A csinadratát körülötte úgy értem, nem a jelentését, mint karácsonyt és húsvétot. Volt olyan időszak az ünnep történetében, amikor magasztosabb volt, nagyobb jelentősége volt, nagyobb csinadratta volt körülötte?
Ha a csinadratta szót használta, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a középkorban, a reformáció korában más jelentett ez a fogalom, tehát nyilván a reformáció idejében megpróbálták nagyon puritán módon a szó pozitív értelmében venni, tehát az ünnep lényegére koncentrálva megünnepelni ezeket az ünnepeket, és minden ünnep kialakított egyfajta ünnepi gyakorlatot, szokásokat, amelyek odáig mennek ezek a szokások, hogy mit eszünk, hogy akárhogyan öltözködünk, népszokásokat, úgynevezett paraliturgikus jelentőségű gyakorlatokat, az adventi koszorú, amely négy vasárnapra emlékeztet bennünket, vagy a húsvéti locsolás, amely a keresztségre emlékeztet bennünket, aztán a tojás, meg a nyúl, meg egyéb dolgok. A pünkösddel kapcsolatban igazából nem sok adatunk van, hogy lett volna, amit így kialakított volna. Vannak regionális pünkösdi szokások, ugye ez a pünkösdi királyválasztás, egy picit a nyárnak a kezdete, már a mezőgazdasági termelésnek a második felére fordulunk rá, de olyan jellegű nagy ünneplés, ami úgy a karácsonyt és a húsvétot ünnepli, ez nem nagyon van tudomásunk erről. Tehát, mert igazából egyfajta belső folyamatot is jelent, hogy bennünk mi történik, az egyházban mi történik, valószínűleg ezzel is összefüggésbe lehet.
Kerestem egy közvéleménykutatási adatot, hogy mit gondolnak az emberek a pünkösdről, a Szentlélekről. Magyart nem találtam, Egy amerikai felmérésből idézek önnek két adatot. Magát kereszténynek valló felnőttek körében készült a felmérés. A válaszadók 58%-a azt mondja, mondom még egyszer, magát kereszténynek valló felnőttek körében, hogy a Szentlélek egy szimbólum Isten erejére, de nem egy élő entitás. És a válaszadók 34%-a mondja azt, hogy a Szentlélek egy élő entitás. Mit gondol erről a két számról?
Jártak itt tanórára? Ezt kérdezném elsősorban. Másik megjegyzés, sokszor szoktam viccesen azt mondani, hogy a legizgalmasabb kérdésekről nincsenek közvélemény kutatások. Ez úgy tűnik, hogy Magyarországon is meg kellene csinálni, azzal, hogy van kötelezően választható hit és erkölcstan, mert görbetükröt tart nekünk, hogyha nem tudjuk elmondani, hogy a Szentlélek kicsoda. És szinte magunkat is fegyelmezni kell, hogy amikor a Szentlélekről beszélünk magyarul, akkor ne tárgyként beszéljünk róla, a Szentlélek ami, hanem a Szentlélek aki. Ennek megvan a maga pozitív hozadéka is, hogy figyelmeztetni kell magunkat, mert akkor, hogyha odafigyelünk, hogy a Szentlélekről beszélünk, mint egy élő valóságról, Isten élő valóságáról, akkor figyeljünk ott tényleg, hogy mi magunk is ezt a nem valami tárgyszerű, valami mozdítható, zsebünkbe tehető valóságot vesszük, mert az élő lélek, az élő Isten kifejezés a Szentírásban is nem azt jelenti, hogy a mi Istenünk egy olyan valaki, aki mint egy ókori Istenhez képest tavasszal föltámad, télen meghal és alszik, hanem az, hogy élő Isten és az élő Isten szín előtt fogadom, és ezek a fogalmak, amikor előjönnek, az azt jelenti, hogy az ő létezése kezdettől fogva van, nincs kezdete és nincs vége, ami kezdetünk és végünk ebbe az örökkévaló isteni valóságba megy bele, és a Szentlélek a mi számunkra, a Szent Háromság harmadik személye, akit az apostoli hitvallásban, vagy a Nicea konstantinápolyi hitvallásban megvalunk, és azt mondjuk, hogy Urunk és éltetünk, aki nem csak egykor a teremtéskor, nem csak egykor a proféták korában működött, nem csak Jézus korában működött, hanem pont ez a fantasztikus benne, hogy a Szentlélek az, aki itt van, jelenünkben van, ő jelenvaló, és ugyanúgy a mi jelenünket és a jövendőnket is biztosítja, tehát mint egy átfogja, átöleli a világtörténelmet, és az a nagy ószövetségi biztatás, amit Ezékiel lát, hogy a holt csontok megelemedednek ott a völgyben, az Ezékiel könyve 37. fejezetében. Az nem csak Ezékiel proféta számára világos és valóságos, hanem az egyház számára is. Ott nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy most ott hogyan lesz ez, hogy a holtcsontok életre támadnak, hanem Ezékiel azt mondja, hogy itt már nincs mit az embernek tenni. Ezek megszáradtak. És Isten elhozza a négy égtáj felől a lelket. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben az égtáj is ugyanazzal a szóval van kifejezve, mint ami a lélek. Ezért van a régi fordítások, hogy négy szelek felől jöjj elő lélek, és ő elhozza ezt a nagy megelevenedést, hogy ott, ahol már nincs semmiféle emberi remény, ahol a csontok csontszárazak, már az élet is kipusztult belőlük, ott az Isten még mindig el tudja végezni az ő életre teremtő, életre állító, megelevenítő munkáját, és ez nem rajtunk kívül és tőlünk függetlenül működik, hanem velünk is ezt meg tudja tenni. Tehát ha kétségeink vannak, ha nyomorúságaink vannak, akkor a vigasztaló lelket hívjuk. Azt, aki eljön és körülölel bennünket, úgy, mint hogy ember az embert magához öleli, hogyha pedig nyomorúságunk vagy más jellegű dolgunk van, akkor megvigasztal bennünket, ha kiszáradtunk, akkor megelevít, akkor megöntöz bennünket, vagy éppen úgy, mint a reggeli napsugár, megvigasztal bennünket. Mert ez az Isten valósága, hogy ő az élő Isten és az élő lélek, a mi lelkünk, mármint a nekünk adatott lélek. Az új szövetség részesévé lettünk, és a lélek zsengéjének a birtokossává lettünk a római levél szerint.
Mit javasol a hallgatóinak? Mit kívánhatunk egymásnak pünköstkor? Ugye az ünnepekhez van egy ilyen jó kívánság kapcsolva karácsonykor. Boldog karácsonyt kívánunk, húsvétkor áldott ünnepet kívánunk. Pünköstkor mit kívánjunk? Sok szent lelket?
Élő lelket. Ezt mondanám, hogy élő pünkösdöt kívánjunk. Nyilván, hogy ez egy olyan kifejezés, amit csak azok a közösségek érthetnek meg, amelyek benne vannak ebben a valóságban, de ha kívánunk valamit, akkor azt, hogy a Szentlélek Isten áldásait tapasztaljuk meg, hogy merjük megvallani, fölismerni az életünkben, az egyházban és ebben a világban az Isten szent lelkének a munkáját, és most élünk egy ökokrízisben, egy nehéz időszakban, aminek a kimenetelét és az okait se biztos, hogy 100%-ig látjuk, viszont ott van az a bibliai mondat, hogy Isten elbocsátja az ő szent lelkét, és megújítja a földnek a színét. Ez egy Zsoltár idézet, hogy Isten az ő lelkét küldje el, és újítsa meg ezt a világot. Mert ő a teremtő, tehát ő az, aki a megújulásnak a lelke is.
Mai műsorunkban a pünkösdről és annak főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélgettünk Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel. A riporter Hegedűs Márk volt. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu weboldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni mai figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ma a feltámadás húsvéti ünnepét követő 50. napon, pünkösd vasárnapján a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A Szent Mise olvasmányában az apostolok cselekedeteiből hallottuk az esemény leírását. A harmadik isteni személy különleges jelek kíséretében szállt le az apostolokra, heves szélzúgás támadt, lángnyelvek ereszkedtek le a magasból, és megkapták a nyelveken való beszéd adományát. A virágvasárnapi és nagypénteki passió legmeghatóbb része az, amikor Jézus meghal. Így szoktuk mondani, kilehelte lelkét. Néhány perccel korábban ezt mondta a kereszten: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Abban a pillanatban tehát, amikor Jézus meghal és kileheli lelkét, valójában átadja lelkét az Atyának. A köznapi beszédben az elhunyt személyekre szoktuk mondani, hogy kilehelte lelkét, s itt nem egy költőjén szép megfogalmazásról van szó, hanem egy olyan kifejezésről, amely nagyon pontosan fogalmazza meg, hogy mi is a halál. Az ember kileheli lelkét, és átadja azt, visszaadja azt Istennek, akitől kapta. Jézus is, amikor meghal a kereszten, visszaadja lelkét Istennek. A feltámadáskor ennek a fordítottja történik, az Atya újra életet ad Jézusnak, lelket lehel belé. Természetesen új testet, megdicsőült testet is ajándékoz Jézusnak, de ugyanakkor új lelket is. A mai evangéliumban arról olvastunk, hogy a feltámadt Jézus, amikor megjelenik apostolainak, rájuk lehel és ezt mondja: vegyétek a szent lelket. Egyesek furcsának tartják, hogy Jézus az apostolokra lehel, de az előbb mondottak alapján már megértjük, hogy miért fontos, s mit jelent ez a lehelés. Az a Jézus, aki meghalt, aki kilehelte lelkét, most lehelni tud, mert él, mert lélek van benne, mert élet van benne. A Szentlélek elküldése ebben az értelemben a feltámadás egyik közvetett bizonyítéka. A halott, lélek nélküli Jézus erre nem volna képes. Csak az élő, feltámadt Krisztus képes elküldeni a lelket. Ahol nincs lélek, ott halál van. Ahol lélek van, ott élet van. Pünkösd napján a Jézust éltető Szentlélek jön el, hogy éltesse az apostolokat, a tanítványokat, az egyházat és minket is. A hitvallásban ezt a lelket nevezzük Urunknak és éltetőnknek. A Szentlélek nem csupán éltet, hanem az élet hirdetésére ösztönöz mindenkit. Az első pünköstkor Szent Péter apostol olyat tesz, amihez korábban még nem volt bátorsága, a nép elé áll és szól hozzájuk. A Szentlélek erővel tölti el őt, és az életet hirdeti. Ezt mondta, Isten feloldozta a halál bilincseit, és feltámasztotta Jézust. Jézus az élet evangéliumának hirdetését bízta az általa kiválasztott személyekre, akik most megkapják az erőt és a bátorságot ahhoz, hogy teljesítsék ezt a küldetést. Említsünk meg erre egy másik példát is. Szent János így kezdi első levelét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, és amit kezünk tapintott, az élet igéjét hirdetjük nektek. Az apostoli ige hirdetés az élő, a feltámadt Krisztus hirdetésével kezdődött. Éppen ezért az egyház mindig is az életet, a feltámadást hirdeti. A Szentlélek az új élet forrása. Jelen van minden születésnél és újjászületésnél. Jelen van minden ember születésénél és a keresztségben való újjászületésnél. Jelen van lelki újjászületésünknél, amikor a Szent Jónásban bocsánatot nyerünk. Jelen van az egyház születésénél, ezt ünnepeljük a mai pünkösdi ünnepen, és jelen van az egyház állandó újjászületésénél. A Szentlélek az új evangelizáció forrása. Ösztönözzön bennünket hitünk titkainak megértésére, és indítson bennünket Krisztus evangéliumának hirdetésére. Legyen a Szentlélek mindannyiunk számára a hitben való újjászületés forrása. Szentlélek Isten, a te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt megtapasztalható a világban, az egyházban és bennünk keresztény emberekben. Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés forrása, az új élet forrása. Teremts meg az egységet és a közösséget Istennel és az egyházzal. Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását, és az egyház minden időkre szóló küldetéséhez csatlakozva, mi is Krisztus tanúi legyünk a világban. Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessünk a hitben. Segíts, hogy a szent áldozás és az imádság legyen erőforrásom, tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan pünkösd vasárnapi ünnepi szentmisét közvetítünk. A szentmisét Ternák Csaba érsek mutatja be. Annak keretében a főegyházmegye fiataljai közül többen a Bérmálás szentségében részesülnek. Imádkozzanak velünk!
Thank you.